kedves gyülekezet, Máté evangéliumának a 15. fejezetéből szeretném a Kalandáros asszonynak a történetét elolvasni. Máté evangéliumának a 15. fejezetéből a 21. verszaktól kezdődően a 28. verszakig olvassuk Isten igét, ami így szól. És elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékeire tért. És íme egy kananeus asszony, jövén ki abból a tartományból, kiáltott neki, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Az én leányom az ördögtől gonosz úgyja törtetik. Ő pedig egy szót sem felelt neki. És az ő tanítványai hozzá menvén kérték őt, mondván, bocsáss előtt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelvén mondta, nem küldettem csak az Izrael házának elvetett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén, leborult előtte mondván, Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebet megvetni. Azt pedig mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelve Jézus mondta neki, ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva. Az evangéliumokban olvassuk Jézusnak az útjait, több beszámoló, van olyan, amit több evangélium is lejegyzett, ezt a történetet Máténál és Márknál találjuk meg, szinte szó szerinti idézet szerint egy nagyon kis kiegészítés található még Márknál. Jézus elment Tírus és Szidonnak a vidékeire, ezt a területet Észak-Galileának jelölik meg a bibliakutatók, és itt előtte is, az előző fejezetekben is látjuk, hogy Jézus a Genezáret földjére ment. Sokat lát ezen a tájékon, Izraelnek a északi részén, viszonylag távolabb a fővárosi résztől, vidéki területnek nevezhetnénk ezt, valószínűleg több egyszerű és szegény ember élt ezen a területen, mint a más nagyobb városokon vagy településeken. Márk evangéliumában annyi kiegészítést olvasunk még ehhez a történethez, hogy Jézus szeretett volna magányosan egyedül lenni, talán csak a, vagy teljesen egyedül, vagy a szűk 12-es tanítványi körrel, de hát mint más hasonló esetben itt sem tud ez megtörténni, hanem a lelkes keresők, akik mindenképpen akartak a mesterrel találkozni, felkutatják őt, és ezt a nyugalmat megzavarják. Egy kétségbe esett asszony az, akit Jézushoz mindenképpen közel akar kerülni, az ő lánya démoni megszállottságtól szenved, és mindent megtesz azért az asszony, hogy találkozhasson a mesterrel, ezzel a csoda rabbival, talán így hallhatott ő róla, többen elmesélhették, elmondhatták azt a történetet, hogy hogyan gyógyultak meg különböző betegségekből, vagy hogyan segített tartuk Jézus. Mivel csak a későbbiekben tudja utolérni a tanítványokat és Jézust, lehet, hogy ő úgy képzelem el, hogy távolról szaladhatott, és próbálta utolérni őket, és talán az asszony lassabban is tudott haladni. és hát ezért próbál más módon is érvényesülni, ahogy szintén látjuk más esetekben is a Szentírás lapjain, hogy kiabált, kiáltott Jézus után. Tanítványok talán újból itt is ebben az esetben is a fejükhöz kapnak, hogy megint egy botrány, többször több ilyen történetet találunk a következő lapokon is, itt Máténál is le vannak jegyezve, amikor talán elég nemrégiben volt is erről a történetről szó, mikor két vak kiáltott Jézus után nagyon hasonló szavakkal. Nyilván ők, akik a látásukban korlátozottak voltak, kénytelenek is voltak ezt az eszközt a kiáltásnak, a hangjuknak az eszközét használni. Itt ez az asszony is ezzel próbálja magára felhívni a figyelmet, és próbálja elérni, amit szeretne. Hát különböző temperamentummal létezünk. Én mondjuk nem tartozok azok közé, bevallom, akik szeretnék egy ilyen feltűnést már most a tanítványok helyébe képzelve magamat, hogy itt kiabálnak hangosan utána az utcán, és mindenki akkor nézi, hogy mi történik ki után, és miért kiáltozik valaki. És a tanítványok azt tegyik, amit máskor is hasonló helyzetekben, amit nem kaptak dicséretet a mestertől, hogy próbálják távol tartani ezt az asszonyt, mint ahogy az említett vak esetében is az volt a gyakorlat, hogy úgy őt próbálják a mestertől elkülöníteni, és megjegyik őket a mester közelébe, hogy amikor gyerekeket hoztak hozzá, és azok szaladzáltak, kiabáltak, hogy Jézus ölébe akartak ülni, a tanítványok itt is valamiért talán túlbutkóságnak is nevezhetjük ezt, próbálták óvni a mestert attól, amitől esetleg nem kellett volna. És itt ennél az asszonynál még azt is megfigyelhetnék, hogy Jézus nem tudott semmit, miután már ez az asszony kiáltott, utána Uram Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én lányom az ördögtől gonosztul gyötörtetik. Jézus látszólag passzív marad, nem szól egy szót sem, nem is megy oda az asszonyhoz, hiszen voltak olyan helyzetek is, amikor Jézus nem szól, de mégis oda ment és meggyógyított valakit, nem is megy oda és nem is szól semmit, lehet, hogy ebből is azt a bátorítást, vagy arra érzik bátorít magukat a tanítványok, hogy akkor mégiscsak távol kellene ezt a megbotránkozást okozó asszony tartani Jézustól. És amikor a mester ezt szólal, úgy gondolom, hogy akkor sem az történik, amit a tanítványok vártak volna, vagy elképzeltek, és egy olyan tanítás is következik, ami nem csak erre a helyzetre vonatkozik, hanem általános érvényűnek is nevezhetjük. Nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Azt gondolom, hogy talán ebben is szabad általánosítanom, hogy sokszor sokan érezzük azt, hogy milyen jó lenne, hogyha a Mester, Isten örökkévaló csak velünk foglalkozna, csak ránk figyelne a mi problémánkkal. Mindenki úgy érzi, vagy legtöbben úgy érzik, hogy az ő problémájuk a legnagyobb, a legsúlyosabb, nekik a legnehezebb, és azt is képzeljük olykor, hogy ha az Úr mással is foglalkozik, és nem csak velem, akkor nem marad neki elég energiája az én ügyemben foglalkozni. Emberek vagyunk, ezért Istent is valamilyen emberi formában képzeljük el általában, és talán az a kísértésünk is erős, hogy Istennek korlátozottak a lehetőségei, és hogyha mással is törődik, hány millió vagy milliárd ember él a Földön, hát hogyan tud ő mindenkire figyelni? Most inkább foglalkozzon elsősorban és lehetőleg kizárólag csak velem. Isten nem olyan, mint a szülők, akiknek mondjuk 2,5 éves gyermekük van, én is ezek közé tartozom, és akkor a gyermek bizony, még akár mind a két szülőnek is a teljes energiáit is fel tudja emészteni, különösen a nagykorszak idején, és a szülőnek másra nem igen marad energiája, vagy nagyon nehezen, és csak miután a gyermek már pihen és alszik. Hát Isten nem ilyen, ő neki a lehetőségei és az energiái végtelenek. Nehezen tudjuk ezt elképzelni. Az Atyát és a Fiút semmi nem korlátozza, sem idő, sem tér, sem semmi más dolog. Úgy tűnik, hogy ezen a ponton éri utol az asszony a tanítványokat és Jézust, és tovább erőszakoskodik, szabad talán ezt a szót használni, de itt inkább pozitív értelemben gondolom ezt, ha lehet így mondani. Leborul az Úr előtt, és ezt mondja, Uram, légy segítségül nekem. Kifejezi azt, hogy ő Urának tekinti Jézust, és az alázat jelöl a leborulás is, mindenképpen segítségre számít a rabbi részéről, Jézus részéről. És talán az is kicsit szokatlan és meglepő a történetben, hogy Jézus nem siet azonnal ennek az asszonynak a segítségére, már akkor sem, amikor ő ott van, közel van, és nem tesz csodát azonnal, hanem elég határozott elutasításnak is nevezhetjük talán a szavakat, amiket mond. Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. És az asszony ezek után sem táncolódik el, nem fordul hátat, hogy hát akkor most már nincs mit tenni, hanem tovább próbálkozik, és tovább küzd, hogy sikerre vigye ezt az ügyét, hogy az ő lánya megszabaduljon ettől a borzalomból, és küzd, és próbálkozik, és bölcsen válaszol, sőt az ő hite is kifejeződik ebben. Úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ő megelégszik morzsákkal is, nem bánja, csak morzsák jutnak neki, nem zavarja, hogyha mások esetleg egész kenyeret kapnak, vagy nagyobb részt, vagy egy szeletet. Ő megelégszik a morzsákkal, mert tudja, hogy annak is óriási ereje van, hogyha Isten fiától, vagy az örökkévalótól származik. Másik eset jut eszembe, ami talán hasonlít egy kicsit ehhez, amikor szintén egy asszony közeledik Jézushoz a tömegben, próbál közel férkőzni, és nagyon nagy szorosság, szorultság, szorongattatás van. Nyilván nem is könnyű Jézushoz eljutni sem, és csak annyira telik neki, hogy a ruhája félét akarja érinteni Jézusnak, és már ez is pozitív hatásra van rá, Jézus ereje kiárad. Van egy gondolat a Szentírásban, ahol arra van utalás, hogy az erőszakosok nyerhetik el Isten országát. Kérdés lehet a mi számunkra, hogy vágyunk-e ilyen módon az Úr közelsége megváltás után, ahogy el az asszony itt próbálkozik és közeledik, vagy ezek az asszonyok. A római levélből felolvasott szakasz is ide kívánkozik, ahol arról van szó, hogy Jézus szenvedett miértünk, ami az imádság előtt felolvastatott. Isten az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hogy őt mindnyájunkért odaadja, és ő mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Böltnek a második vasárnapja van ma, hamarosan húsvét ünnepéhez érkezünk néhány hét múlva. Ebben az időszakban különösen is gondolkodhatunk azon, persze minden nap lehet erre gondolni az évnek minden órájában, minden percében, hogy milyen nagy az az ajándék, amit Isten adott nekünk, azáltal, hogy az egyszülött fiát elküldte és feláldozta. Miértünk, hogy nekünk örök életünk legyen, és lehet, hogy eljutunk idáig, az üdvösség gondolatáig, a megváltás megértéséig, de kevésszer gondolunk abba talán bele, hogy ennél még többet is, vagy talán is akarjuk elhinni, hogy ennél még többet is akar adni nekünk, mindent nekünk akar Isten ajándékozni. Ott Jézus idejében voltak, akik megérezték, megértették azt, hogy egy különleges személy van ott, és itt a felolvasott fejezetünk után, sőt, ebben a fejezetben pont a felolvasott versek után olvasunk arról, hogy sokan mentek Jézushoz, és sokan vitték a betegeket az Úrhoz, mert ő meggyógyított sokakat, és álmélkodtak, csodálkoztak, nem értették pontosan, hogy hogyan is lehet ez, de érezték, hogy valami különleges dolog történik. Mi is vihetjük az Úrhoz a mi ügyeinket. Az imádság igazából azt jelenti, hogy az Úrnál letesszük, ezeket hozzávisszük, ami ügyeinket, örömeinket, bánatainkat, mindent, ami foglalkoztat minket, és tehetjük ezt azzal a hittel és reménységgel, ahogy ez a Kananeus asszony fordult Jézushoz, aki nem a választott nép tagja volt, de bízott abban, hogy a kegyelem az ő számára is kiárad, és a jövő lehet az, ami Isten választott népének adatott először, és így mi is bízhatunk abban, hogy ez a kegyelem kiterjedt mindenkire, és ez bárki lehet, aki hisz Istenben, bárki lehet ez a kegyelem és megváltás. A mai, vagy második vasárnapi ige az egyházi rend szerint az a 25. Zsoltánnak a szavai, ahol Isten kegyelméről és irgalmáról olvasunk. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Így szól ez a vers, és tudjuk, hogy nem csak öröktől fogva, hanem örökké részesülhetünk mi is mindannyian Istennek a kegyelmében és az ő irgalmában. Kívánom mindannyiunknak, hogy tapasztaljuk ezt meg, és tudjunk mi is irgalommal is kegyelemmel viszonyulni azokhoz, akik a mi környezetünkben vannak. Bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és próbáljuk megérteni azt a kegyelmet, hogy egyrészt semmi sem választhat el minket Istennek a szerelmétől és a közelségétől is, hogy aki a megváltást adta nekünk, az Jézussal együtt mindent oda akar nekünk